Elmúlt alkalommal összefoglaltuk a optika számunkra szükséges ismereteit, amit szimulálni fogunk a háromdimenziós virtuális valóságok lefényképezéséhez. Néhány mondatban összefoglalva, amire igazán emlékezni kell, az a következő. Ha két felület sugársűrűsége egy adott irányban, minden hullámos tartományban megegyezik, akkor a két felület ugyanolyan fényesnek, ugyanolyan színes színűnek látszik, függetlenül attól, hogy a két felület egymáshoz képest milyen távol van, vagy esetleg attól is, hogy a orientációjuk a nézeti irány tekintetében nem ugyanaz. Azaz, ha egy virtuális világ hatását ki akarom váltani a képernyővel, akkor a képernyő pixelein keresztül látható felületek sugársűrűségét kell kiszámolni, és akkor ugyanilyen sugársűrűségűvé kell tenni a pixelt is. Mivel ugye ez az elv, ahogy mondtam, független attól, hogy milyen távol van a felület, azt is lehet mondani, hogy ha a világban nincsen fényelnyelő anyag, például köd, akkor a sugársűrűség a sugár mentén állandó. A sugársűrűség ott tud változni, amikor a fény találkozik valamilyen felülettel. A másik fontos dolog, amit elemeztünk múltkor, hogy ebben az esetben mi történik. Ugye, ha a felület optikailag sima, akkor a fény csak két irányban hajlandó tovább lépni, a elméleti visszaverődési és törési irányokba, és azt is bemutattuk, hogy a fotonok mennyisége, vagy a sugársűrűség, ugye a Fresnel függvénnyel arányosan verődik vissza, és az energia megmaradás miatt az 1 minusz Fresnel szerese a fénynek pedig behatol az anyagba, ahol tipikusan előbb-utóbb elenyészik. A rücskös felületekre pedig empirikus modelleket alkottunk. Az empirikus modell két részből állt, diffúz visszaverődési tagból, amely olyan hatást kelt, hogy bárhonnan nézek is rá a felületre, ugyanolyan intenzívnek, ugyanolyan fényesnek látom, meg egy spekuláris tagból, ami szimulálja azt, hogy még a rücskös, optikailag nem tökéletes sima felületek is az elméleti visszaverődési irányban szeretnek inkább visszaverni, nem pedig minden egyéb irányban. Ennyi tudás összekapirgálása után a Jóisten se ment minket meg attól, hogy akkor föl is használjuk, és most már algoritmusokat gyártsunk, ugye az informatika végsősorban erről szól, olyan algoritmusokat, amelyek a virtuális világot le fogják fényképezni ezen elvek többé-kevésbé történő figyelembevételével, és megalkotják a képet. Az elmondottak szerint, hogyha van egy virtuális világom, amiben különböző objektumok vannak, oda kell behelyezni a felhasználónak a modelljét, ami ebben az esetben ugye egy szempozíciót jelent, ami a felhasználót jeleníti meg a virtuális világban, meg egy ablakot, ugye egy kétdimenziós téglalapot, ami a képernyőnek felel meg. Ugye ezt az ablakot is felbontjuk annyi darab kis képelemre vagy pixelre, amennyi a képernyőn is van, és minden egyes képelemnél meg kell határozni azon felület sugársűrűségét, ami a képelemen keresztül látszik, és éppen ugye a szem irányába számított. Ugye a képelem kis téglalap, tehát elvileg nagyon sok irány rendelhető hozzá. Ugye a képelem vagy pixel úgyis egyetlen egy értékkel, egyetlen egy színnel rendelkezhet, ezért tipikusan azt mondjuk, hogy csak az érdekes számomra, hogy a kis képelem középpontján keresztül mi látszik. Pontosabb eredményt lehetne kapni, hogyha több mintát vennék és átlagolnék, de ezzel most egyelőre nem foglalkozunk. Tehát egy pixel tekintetében azt kell kiszámolni, hogy a pixel középpontján keresztül a szemből melyik felület látszik, és annak mi a sugársűrűsége. A sugársűrűség egy optikailag nem tökéletesen sima felületnél úgy néz ki, hogy tekintenünk kell a megvilágítás intenzitását, és azt meg kell szorozni ugye a visszaverődési tényezővel, amit két tagra bontottunk, egy anyagjellemzőre, ugye ez volt a BRDF, és egy geometriai tagra a megvilágítási irány és a felületi normális közötti szög koszinuszára, ami azt fejezi ki, hogyha lapos szögben világítunk meg valamit, akkor egy mondjuk egy egységnyi keresztmetszetű fényáram ugye egy nagyobb területre szóródik szét. Egyszerűsítjük a dolgunkat, ugye lokális illuminációs paradigmát alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy elhanyagoljuk az összes többszörös visszaverődést. Amikor a sugársűrűséget számítjuk, akkor csak azt a hozzájárulást tekintjük, ami úgy áll elő, hogy a fényforrás kibocsájt fotonokat, eljut mindenféle visszaverődés nélkül ide, és akkor egyetlen egy visszaverődéssel rögtön a szem irányába lépünk tovább. Sőt, absztrakt fényforrásokat engedünk csak meg. Ugye absztrakt fényforrások olyanok, amelyek igazából a valóságban soha nem léteznek, de számunkra rettenetesen kedvesek, mert az absztrakt fényforrás megteszi azt a szívességet, hogy egy pontot egyetlen egy irányból világíthat meg. Ugye két absztrakt fényforrás definiáltunk múltkor, az irányfényforrást, aminek ugye nap körülbelül ennek felel meg a földi viszonylatok között, aminek az iránya, megvilágítási iránya, akárhol is vagyunk, ugyanaz, és a intenzitása is ugyanaz, és bevezettünk még egy absztrakt fényforrást, a pontszerű fényforrást, aminek is a megvilágítási iránya, hát a pontszerű fényforrás és a megvilágított pont közötti vektor, és hogyha fizikai analógiával szeretnék dolgozni, akkor a sugársűrűsége pedig a távolság négyzetével csökken. Azért kedvező számomra a absztrakt fényforrás, mert hogyha most lokális illuminációval szeretném ezt a sugársűrűséget kiszámítani, akkor csak a fényforrásokat kell egyenként végigvenni, és minden fényforráshoz egyetlen egy irány tartozik, tehát gyakorlatilag képezni kell azt a szummát, ami végigmegy a fényforrásokon, mindegyik fényforrás megmondja, hogy ő milyen irányból hajlandó sugározni, meg azt is, hogy ő milyen sugársűrűséget produkál a megvilágított ponton. Megint mondom, ha irányfényforrásról van szó, ez konstans, pontfényforrásról, hogy a távolság négyzetével csökken. Az itt belépő sugársűrűséget ugye a visszaverődési tényezővel kell súlyozni, BRDF-szer, koszinusz, teta, és kész vagyok. Nyilván a fizikai analógiához még az is hozzátartozik, hogyha egy pontból, ebből a pontból egy fényforrás nem látszik, mert valaki más eltakarja a fényforrást, akkor ő nem tudja megvilágítani ezt a pontot. Erre a fényforrásra az adott pont árnyékban van. Tehát ha szigorúan szeretném követni ilyen értelemben is a valóságot, akkor ebben a szummában csak azok a fényforrások vehetnek részt, akik innen láthatóak. Ja, vegyük azt a konkrét BRDF modellt, konkrét anyagmodellt, amit megtárgyaltunk, ugye rücskös felületekre, optikailag nem sima felületekre. Ez volt a diffúz plusz, ebben az esetben von Blin típusú spekuláris anyag. Ugye ebben az esetben a diffúz tag geometriailag attól függ, hogy a normál vektor és a megvilágítási irány milyen szöget zár be. Ennek a szögnek a koszinusza, ugye koszinusz skaláris szorzással kapjuk. Tehát nézzük a megvilágítási irány ellen vektort, csináljunk belőle egységvektort, nézzük a felületi normális, csináljunk belőle egységvektort. Ha a kettő skalárisan összeszorozunk, akkor éppen a bezárt szög koszinuszát kapjuk. Van egy kis pluszocska, ami arra utal, hogy persze ez a koszinusz akár negatív is lehet, hátulról is megvilágíthatom a felületet, ekkor persze maga az objektum árnyékolja saját magát, ugye negatív fény nincsen, a negatív tagot ilyen esetben nullával kell kicserélni. A von Blin spekuláris modell ugye ehhez még azt teszi hozzá, hogy nézzük, hogy milyen messze vagyunk az elméleti visszaverődési iránytól, ami távolságot úgy számítjuk ki, hogy először megkapjuk a megvilágítási irány és a nézett irány közötti felező vektort, half-way vektor névre hallgat ez angolul, ezért általában H-val jelöljük, ez is egységvektor hosszú, és azt vizsgáljuk, hogy ez a half-way vektor milyen szöget zár be a normál vektorral, mert ha éppen a nézett irány a megvilágítási irány tükörképe lenne, akkor a felező vektor és a normál vektor egybeesne. Tehát azt vizsgáljuk, hogy ennek a szögnek mennyi a koszinusza, és akkor veszünk valami olyan függvényt, ami szabályozhatóan csökken nullára. Hát ez a függvény, ugye a exponens, ez a shine, kifejezi, hogy milyen gyorsan kell ennek eltűnnie, hogyha messzire kerülünk az elméleti visszaverődés iránytól. Most ez az egyenlet, ugye sugársűrűség, elvileg annyiszor írandó föl, ahány hullámhosszon követjük az egészet. Mi tipikusan három hullámhosszon követjük, úgy beszéltem arról, hogy ez közelítés, de általában ezzel élünk. Tehát három ilyen egyenletünk van, egy a vörös, egy a zöld, egy a kék komponensre. A három egyenletet külön lehet kezelni, ezt is megtárgyaltuk múltkor, mert a fény, látható fény alacsony energiájú sugárzás. Ugye ezt a három egyenletet, ha nagyon akarjuk, össze is lehet tolni egyre, amennyiben ugye ezt egy spektrumnak, ugye három elemű tömnek, struktúrának vagy vektornak tekintjük, olyan speciális vektornak, most idézőjelbe teszem, amire a szorzást úgy kell végrehajtani, hogy a vöröset a vörössel, a zöldet a zölddel, a kéket a kékkel, és két ilyen hármasnak a szorzata megint csak egy hármas lesz, két spektrum szorzat egy spektrum. Egyelőre kíméletesen bánok a társasággal, és mondjuk ezen az előadáson még különbséget fogunk tenni a szorzás műveletében, aszerint, hogy az két spektrumot szoroz össze, két vektort szoroz össze skalárisan, vagy skalárral szoroz bármit. Ugye a két spektrum szorzását ugye a programozási nyelvekben megszokott szorzás jellel jelöljük, két vektor skaláris szorzatát nagy bumszlival, skalárral való szorzás kis bumszlival, de ez az utolsó alkalom erre. Ugye tudjuk, hogy a operátorok, matematikai műveletek, szép magyar kifejezéssel, overloadolhatók, matematikában is így van, mindenféle programozási nyelven így van a beépített típusokra. A C++ csak annyival tesz ehhez hozzá, hogy a saját magunk által gyártott típusokra is ez tovább vihető. Tehát következő órától kezdve minden szorzás lesz, természetesen a szorzás művelet úgy értelmezhető, megnézzük, hogy milyen operandus áll a két oldalon, és annak megfelelően egész másképpen kell végrehajtani. De még, hogy szokjuk, tehát ugye ez egy spektrum, a KD diffúz visszaverődési tényező is egy spektrum, ugye ez egy skalár, ez is egy spektrum, ez is egy skalár, ebből egy spektrum lesz, két spektrumot szorzunk össze, spektrumokat összegzünk, és akkor kapunk egy spektrumot, ugye RGB. Ugye ezt a modellt implementáljuk, és még az árnyékot is figyeljük, tehát mindig eldöntjük, hogy van egy fényforrás tényleg látható a megvilágított pontból, vagy sem, akkor egy ilyen jellegű képet kaphatunk. Az összes olyan pont, amely közvetlenül nem látható a fényforrásból, nyilván tökéletesen fekete. Mert csak a fényforrások adhattak hozzá megvilágítást. Na most ez nem igazán egyezik meg a mindennapi tapasztalatokkal, benézek az asztal alá, akár be is bújhatok, négy kézláb tekerekhetek össze-vissza, nem azt tapasztalom, hogy ottan tökéletes sötétség van, pedig a fényforrásokból közvetlenül nem világítja meg semmi. Na de hát indirekte a szórt fény oda is eljut. Ebből következik némi megvilágítás, de mi ezt elanyagoltuk, ezért lesz számunkra minden fekete. Túlságosan könnyen kiderül, hogy csaltunk, elhanyagoltunk valamit. Ezt megpróbáljuk leplezni úgy, hogy az elhanyagolt fényt valamilyen nagyon egyszerű módon visszatápláljuk a rendszerbe, és ez a visszatáplálás az ambiens megvilágítás névre hallgat. Egyszerűen feltételezzük, hogy a térben egyenletesen, minden pontban, minden irányban ugyanaz az ambiens fényforrás van jelen. Ilyen igazából nincsen, de ez egyfajta visszalopás annak, amit elhanyagoltunk, és egy felület annak mondjuk a káoszszorosát veri vissza. Ugye ez is spektrum, meg ez is spektrum, spektrumok szorzatát kell képezni. És akkor ugye a fényforrásból nem látható felületeket is megvilágítja valami, azok sem lesznek tökéletesen sötétek. Persze azért csodát ne várjunk tőle, ez azért még elég messze van a globális illuminációs megoldástól, amit a fizikai törvények betartásával kaptunk meg. Tehát például, hogyha konstans az ambiens megvilágítás, akkor nyilván ugyanolyan színű lesz a plafon a fényforrás mögött is, mint egy kicsit arrébb, holott ugye az indirekt fény is árnyékolódik, tehát a fényforrás mögött kis részekre az indirekt megvilágítás is nehezen tud bejutni. Meg hát ugye itt sem láthatók olyan szép hatások, amit úgy hívnak, hogy színvézés vagy color bleeding, amikor a vörös falról szórt indirekt megvilágítás, hogy szépen megvilágítja ezt a részt, és átszínezi. Itt ez a cián pedig ezt a részt. De legalább nem annyira nyilvánvaló, hogy csaltunk. Ugye nem lesz a fényforrásban nem látható rész tökéletesen fekete. Jó, tehát van ez az illuminációs képletünk, most már az ambiens tagot is figyelembe véve, ezt kell a látható felületekre kiértékelni. Egyelőre még egy további elhanyagolást teszünk, nem foglalkozunk az árnyékokkal sem, minden kamerából látható pontnál feltételezzük azt, hogy onnan az összes fényforrás látható, árnyékokat eltüntetjük. Csináljunk egy ilyen programot. Hát igazából amit meg kell oldani, az az, hogy döntsük el, hogy ki látszik a kamerából az adott pixelen keresztül, és ott az illuminációs képletet, az abba szereplő vektorokkal együtt ki kell értékelni, az ad egy sugársűrűséget, arra a sugársűrűségre fogjuk a pixelt beállítani. Kilátható. Kilátható a szemből egy adott irányba. Ja, az látható, aki rajta van egy olyan félegyenesen, ami a szemből, helyvektora legyen áj, indul, az irányvektora pedig a nézett irány, az irányvektora a pixel középpontját és a szempozíciót köti össze. Ugye innen a pixel középpontjában mutat. Azok vetülhetnek ugye a pixel középpontjára, akik rajta vannak ezen a félegyenesen. Félegyenesről beszélek, mert akik mögötte vannak, ugye mi mögöttem van, az nem látható, azt ki kell zárni a képszintézisből. Ugye másrészt pedig azok láthatók, akik rajta vannak valamilyen felületen, tehát lényegében tekintenünk kell a objektumokat egyenként, meghatározni, hogy vajon ez a félegyenes az objektummal létrehoz-e meccéspontot, mert akkor a meccéspont potenciálisan látható a pixel középpontján. Azért mondom, hogy potenciális, mert elvileg több felületi pont is teljesítheti ezt a feltételt, ugye az lesz látható, aki a szemhez a legközelebb van, és ő takarni fogja a többieket. Ez a félegyenes, úgy fogjuk hívni, hogy sugár vagy ré, ugye az egyenes egyenletével definiálható, egy pontja az I, irányvektora a V, hogyha az irányvektor ebbe az irányba mutat, akkor a félegyenes voltát úgy hangsúlyozhatjuk ki, hogy a sugár paraméter, ez a T, ez nem lehet negatív. Tehát a pozitív T-k, ugye ezt a félegyenest azonosítják a negatívek, amiket ki kell zárni a szem mögötti tartomány. Keressük meg tehát ezen félegyenes és a felületek közötti meccéspontokat, és ahogy keresgetjük őket egymás után, mindig a legközelebbit tartsuk meg. Melyik lesz legközelebb? Hát ha így definiáltuk a sugarat, akkor az lesz legközelebb, aminek a T-sugár paramétere minimális. Mert ugye ez a T éppen kifejezi, éppen arányos a szemtől való távolsággal. Hát egy egyszerű minimum keresés, ugye first intersect, így hívjuk a függvényünket, ami kap egy sugarat, ugye szempozíció meg irányvektor, és előállítja a meccéspont sugárparaméterét, ezt, az objektum azonosítóját, hogy melyik objektumot látjuk, és mondjuk a meccéspont helyét is világkoordinátákban. Minimumot keresek, ugye a T paraméter fogja tartalmazni az idáig meglátogatott vagy földolgozott objektumok esetén a idáig megtalált látható pontsugár paraméterét. Ugye ennek a minimumát keresem, tehát úgy inicializálom a keresést, hogy ezt a lehető legnagyobb értékre állítjuk be. Egyenként végignézzük az objektumokat, egy adott objektummal megkíséreljük a meccéspont számítást, ugye meccéspont számítása sugár is az adott objektum között történik. Tételezzük fel, hogy ez a függvény úgy implementált, hogy mondjuk egy negatív visszatérési értékben jelzi, hogy nincsen ilyen. Hát előfordulhat nagyon könnyen, hogy erre megy a sugár, akkor ezzel az objektummal nincs meccéspont. Egyébként pedig visszaadja azt a T paramétert, ahol ez bekövetkezik. Na most, ha ez az új paraméter nagyobb nulla, tehát az adott objektummal volt meccéspont. És az új paraméter kisebb, mint az idáig feldolgozott objektumok közül a legközelebbi, akkor az eddig a pontig feldolgozott objektum között az aktuális objektum látszik. Tehát az ő meccéséhez tartozó sugárparaméter lesz a kiválasztott sugárparaméter, és az ő azonosítója lesz a látható objektum. Ha végére értünk a Ford ciklusnak, akkor ugye a T-paraméterben a legközebbi meccéspont sugárparaméter lesz, az I-objektben pedig a látható objektum azonosítója. Hát, hogyha nem találtunk senkit, akkor a T-ben még mindig a float max csücsül, akkor jelezzük, hogy nincs meccéspont, ugye ebben az irányban nincs objektum. Egyébként pedig, ugye visszaadjuk a két paramétereket, ez még ki kell számolni a meccéspont tényleges helyét. A T-sugár paraméterre vetettük vigyázó tekintetünket idáig, na de azt behelyettesítjük a sugár egyenletébe, akkor már is tudjuk, hogy ez ténylegesen milyen ponton következett be. És azt a hármast, hogy sugár paraméter, objektum azonosító pont, visszaadjuk. Tehát geometriai értelemben ez az egyszerű Móriczka program eldönti, hogy ki látszik. Tulajdonképpen egyetlen egy nem triviális része van, ez az intersect, ami egyetlen egy objektumra és egy sugárra eldönti, hogy a sugár meccéje az objektumot, és milyen sugár paraméternél. Nézzük ezt részleteiben. Ugye az objektum az egy egyenlet modellezésnél. Éppen eleget rágódtunk azon, hogy különböző egyenleteket gyártottunk különböző objektumoknak a geometriai definíciójához. Most lényegében ehhez kell visszatérni, és a különböző egyenlet típusoknál megmondani, hogy hogyan lehet ezt a meccéspont számítást megvalósítani. Tegyünk egy nagyon egyszerű példát, gömböt. Gömb, azon pontok mértani helye, akik a középponttól legyen a helyvektor a center, R távolságra vannak, tehát a gömbön rajta levő R helyvektorú pontok, mínusz center, abszolút érték nézet az R nézet, ami ezt kielégíti, az rajta van a gömb felületén. Ami rajta van a sugáron, az pedig kielégíti ezt az egyenletet valamilyen T paraméterre. Ugye a gömbön is rajta kell lennünk, meg a sugáron is, hát ez egy egyenletrendszer, ezt kell megoldani. Ugye behelyettesítjük a rétét, azaz ezt a kifejezést ide. Tegyük meg, ugye behelyettesítjük, az abszolút érték nézetről jó tudni, hogy az kiszámolható úgy is, hogy saját magunkkal a skaláris szorzást képzünk. Meg jó tudni azt, hogy a skaláris szorzás az disztributív, tehát a zárójelek szépen fölbonthatók, hogyha ezt a fölbontást megteszem, akkor ebből az egyenletből egy másodfokú egyenlet adódik. Hát nyilvánvalóan másodfokú, mert a sugár az lineáris, és akkor két lineáris kifejezést összeszorzok, abból másodfokú lesz. A másodfokú egyenlet, most akkor a T négyzet, T, meg konstans tagokat illetően így lehet, így csoportosítható. Na, másodfokú egyenleteknek nagyon örülünk, mert annak van jól megegyezhető és mindenki által ismert megoldó képlete. Ugye most csak a valós gyökök érdekesek számunkra. Ugye tudjuk, hogy a valós számok halmaza felett egy másodfokú egyenletnek vagy nincs gyöke, ez geometriailag annak felel meg, hogy a sugár így elszalad a gömb mellett, vagy egy gyöke van, éppen érinti, vagy pedig két gyöke van, ugye valahol belelép, és valahol kilép onnan. Ugye mi a szem előtti tartományban kutakodunk. Pozitív T-paraméterek érdekesek számunkra, a szem mögötti nem. Tehát a megoldó képlettel megoldjuk ezt az egyenletet, és azok a gyökök érdekesek számunkra, amelyek pozitívak, és hogyha két pozitív van, az, amelyik kisebb abszolút értékű. Jó, a meccéspont számítást gömbre megoldottuk. Nem szabad soha elfelejteni azt, ezt még el fogom mondani ma párszor, hogy amikor találtunk egy meccéspontot, akkor a meccéspontban a felület normál vektora, precízebben fogalmaz a felület érintősíkjának normál vektora is szükséges. Ugyanis hát a illuminációs képletben ez a normál vektor nagyon fontos szerepet kap. Például a koszinusz teta is, ugye normál vektor és megvilágítás irány közötti szög koszinusz. Előállítottunk egy T paramétert ezen egyenlet megoldásával. Ha behelyettesítjük a T-t a sugár egyenletbe, akkor kapunk egy pontot, ugye RT. Itt mi a gömb normál vektora? Hát ebben a nagyon egyszerű esetben ezt meg lehet kapásból mondani, ugyanis a gömb normál vektora az párhuzamos azzal a vektorral, ami a középpontból éppen az adott pontba mutat. Ugye az adott pont RT, abból kivonjuk a középpontot, akkor ez a normál vektorral párhuzamos. Ugye a normál vektort normalizálni is kell, a normál vektorból egységvektort kell csinálni, mert ugye ekkor lesz igaz, hogy két vektor skaláris szorzata éppen a bezárt szögű koszinuszát adja elő. Tehát ezt a vektort normalizálni kell. Ez ebben az esetben nagyon egyszerű, mert tudjuk, hogy a gömb felülete és a középpont között éppen R-távolság van, tehát hogyha erre elosztom, akkor ez egységnyi hosszú lesz. Gömb kivégezve. A gömb egy nagyon speciális dolog volt. Még egy megjegyzés, ugye a gömb implicit egyenletéből indultunk el. Tehát a gömb implicit egyenlet egy nagyon speciális dolog volt, amit ugye lépésről lépésre végigvezettünk, meccéspont számítás és normál vektor tekintetében. Na de, ezek a lépések, amit erre a speciális esetre megléptünk, tulajdonképpen a legáltalánosabb esetben is követhetők. Általánosítsuk ezt most implicit felületekre. Ugye implicit felületnek azt neveztük, amikor is a felület pontjainak x, y, z, d, k koordinátáit beírjuk valami algebrai kifejezéssel, és azt mondjuk, hogy egyenlő nulla. Ugye ezen egyenlet gyökei tartoznak hozzá a felülethez, vagy akár az x, y, z, d, k koordináták helyett a helyvektort írjuk be valami algebrai kifejezésbe, és azt mondjuk, hogy egyenlő nullát. Ízlés kérdése, hogy ki szeret inkább vektorokkal, vagy annak a koordinátáival dolgozni. A felület pontjai kielégítik ezt az egyenletet. A sugár kielégíti ezt az egyenletet valamilyen T paraméterre. A meccéspontnak mind a két egyenletet ki kell elégítenie, tehát a szabad paraméterre, a felület pontjai helyére beírjuk a sugár egyenletét. És akkor kapunk egy egyenletet, amelyben az ismeretlen a T sugár paraméter. Ez egy ismeretlenes egyenlet lesz, egy darab egyenlet lesz, tipikusan nem lineáris, láttuk, hogy már gömbnél is másodfokú egyenlethez vezet. Mert általában a felületek nem lineáris egyenlettel definiáltak. Kivéve mondjuk a síkot, ami lineáris. Tehát megoldjuk. Egyváltozós nem lineáris egyenlet, ugye harmadfokú, negyedfokú egyenlet még megoldó képlettel megoldható. Bár nem annyira egyszerű, mint a másodfokú, mert ha még valós gyökök vannak is, azokhoz is csak a komplex gyökökön keresztül juthatunk el. Ötödfoknál följebb meg már semmi esélyünk nincsen zárt alakú megoldásra. De hát könyvtárnyi irodalma van annak, hogy hogy kell egy egyváltozós, nem lineáris egyenletet megoldani. Eszünkbe juthat a szekáns módszer, Newton-Raphson iteráció, regula fázi, vagy akár csak elkezdünk sétálni a paraméter tartományon, diszkrét lépésekben, és akkor megnézzük, hogy az F-függvény mikor vált előjelet. Ebben nem fogok belemenni, ezt gondolom elég jól ismerik, de hát ha nem, akkor utána lehet nézni. A lényeg az számunkra, hogy ez az egyenlet megoldható, és kapunk egy T-csillag megoldást. Sőt, adott esetben több megoldást is kaphatunk, ugye nem lineáris egyenletek sok gyöke lehet. Hát akkor a pozitívak közül a minimális abszolút értékű kell, mert azt látjuk. Ha megvan ez, a minimális abszolút értékű pozitív gyök, visszahelyettesítem a sugár egyenletébe, és akkor megkapom azt a pontot, amit ténylegesen látok. Persze kell a normál vektor is, a felület normál vektora ebben a pontban. Hogyan is lehet egy implicit felület normál vektorát egy pontban kiszámítani? Hát az kérem szépen a felület gradiense. Rövid bizonyítás, de induljunk ki a implicit felület egyenletének lineáris közelítéséből, azaz első rendű Taylor soros közelítéséből. Ugye az X csillag, Y csillag, Z csillag környezetében alkalmazom a Taylor-soros közelítést, tehát az X-et fölírjuk úgy, hogy X csillag meg X minusz X csillag. Ugye az X csillag közelében vagyok, tehát ez kicsi. Ugyanígy a Y minusz Y csillag is kicsi, meg az E minusz E csillag is kicsi. Tehát ez közelítőleg egyenlő, ugye Taylor-soros közelítés, az FX csillag, FY csillag, FZ csillaggal meg a X szerinti parciális deriváció az a X minusz X csillag, Y szerinti Y minusz Y csillag és Z-vel is ugyanígy néz ki. Ez nulla, mert rajta vagyunk a felületen. Ugye? És ami rajta van a felületen, az kielégíti az implicit egyenletet. A közelítése, lineáris közelítése a felületnek ez egyenlő nulla. Ami micsoda? Ezt kérem szépen a sík egyenlet. Ugye a sík egyenlete úgy nézett ki, hogy nx-szer x minusz x0, meg ny-szor y minusz y0, meg nz-szer y, z minusz z0, ahol x0, y0, z0 a sík helyvektorának három koordinátája, az nx, ny, nz pedig a normál vektor három koordinátája. Tehát hol van itt a normál vektor? Ez a három derivát. Ugye ebből a három derivátból képzett vektor hallgat gradiens névre. Tehát implicit felületnek a normál vektora, hogyha jobb ötletünk nincsen, ugye a gömbnél volt, de hogyha jobb ötletünk nincs általában, akkor gradienssel számolhatunk. Emlékeztetnék a kvadratikus felületek családjára, annál is inkább, mert a második feladatban ilyenek vannak. Hát a kvadratikus felület is egy implicit egyenlettel adott. Ugye veszük az x, y, z-t, kiegészítjük egy egyessel, fogalmazhatnék úgy is, hogy homogén koordinátára váltom a Descartes koordinátákat. Ugye sorvektornak tekintem, majd ugyanezt eljátszom oszlopvektorral is, és közben rakok egy 4x4-es mátrixot, ugye ezt úgy hívják, hogy kvadratikus alak. Azaz az x kombinálódhat az x-el, y-nal, z-vel, 1-el, és ezek kombinációknak a együtthatóját ugye tartalmazza az a 4x4-es mátrix. Ezeket a kvadratikus alakokat azért szeretjük, mert ha behelyettesítem ide a sugár egyenletet, akkor az a T paraméterre másodfokú egyenletet ad. Látszik, hogy ez másodfokú, ezért hívják ugye kvadratikus felület. És tagjai, ellipszióid, kúp, henger, paraboloid, ami a feladatban szerepel, és így tovább. Tehát egy ilyet kell majd metszeni a házi feladatban. Ideig másodfokú felületekkel dolgoztunk, lépjünk lefelé egyel, és nézzük az elsőfokú felületeket, azaz a háromszöget, síkot háromszöget. Ez a legfontosabb felület, mert virtuális világok döntő része ilyenekből épül föl. Azt kell eldöntenünk, hogy egy sugár egy, ezzel az egyenlettel definiált, T nagyobb nulla, metsze, és ha igen, hol, egy háromszöget, aminek a három sarokpontját, sarkát adjuk meg, ugye három helyvektorral. A számítást két lépcsőre bontjuk. Első lépésben azt döntjük el, hogy vajon a sugár metszi-e a háromszög síkját. És ha igen, hol? Ha metszi, akkor ez a pont legyen P. Majd a második lépésben, most már csak a háromszög síkján gondolkozva, vagy azon dolgozva, eldöntjük, hogy ez a P a háromszög belsejében van-e, vagy csak a síkján valahol, de a háromszög külső tartományában. Az első lépés meglehetősen egyszerű, ugye azt kell eldöntenünk, hogy a sugár metszi-e a síkot, ugye a sík egyenlete így nézett ki, R minusz R0, ugye R0 a sík helyvektora, szorozva a normál vektorával, skalárisan annak nullát kell adni. Nekünk most három pontunk van, ebből kell legyártani a sík helyvektorát meg a normál vektorát. Hát a helyvektornak bármelyik csúcs jó, mondjuk legyen a sík helyvektora az R1, normál vektor merőleges a sík összes vektorára, két vektort rögtön látok itt, R2 minusz R1, meg R3 minusz R1. Hogyha ezt a két vektort vektoriálisan összeszorozzuk, ugye a vektoros szorozás tulajdonságai miatt, az merőleges lesz a síkra. Tehát a síkunk normál vektor, hogy R2-R1, kereszt R3-R1, a helyvektora R1, tehát ebbe fogjuk behelyettesíteni a sugár egyenletét, ami egy lineáris egyenlet lesz tére. Hát ezt meg is lehet oldani, hogy kapásból ki lehet fejezni a T-t. Nullával persze nem lehet osztani, hogyha az a vészeren nullának adódik, akkor nincsen megoldás. Mit jelent ez geometriailag? Hát, hogy a sugár iránya és a normál vektor merőlegesek egymással, azaz a sugár párhuzamos a síkkal, tehát éppen így elnézünk a sík felett. Tehát előfordulhat, hogy nincs meccéspont. Egyébként pedig mindig van, de nem biztos, hogy az használható meccéspont, mert persze lehet, hogy a meccéspontra adódó T-paraméter negatív, mögöttünk van, azt úgyis eldobjuk. Ha nem negatív, szem előtt van, akkor a T-paramétert visszahelyettesítve a sugár egyenletébe legyárthatjuk ezt a P-t. Következő feladat annak az eldöntése, most akkor nézzünk rá erre az ábrára, hogy most már ezen az általános síkon megvan az R1, R2, R3, R3 sarokpont, meg megvan a P, hogy a P háromszög belsejében van-e, vagy sem. Kezdjük egy szükséges feltétellel. Aztán mondok három szükséges feltételt, és három szükséges feltétel már elégséges feltételé fog avanzsálni. Az R1-ből R2-be mutató vektor bal oldalán van ebben az esetben a P. Nyilván az szükséges ahhoz, hogy a P belül legyen, hogy a P ugyanazon az oldalon lebzseljen, mint a harmadik csúcspont az R3. Mert hogyha itt van, rossz oldalon van, hogy akkor nem lehet belül. Hogyan lehet eldönteni az R1, R2 viszonylatában? Tehát arra nézek, amerre a vektor mutat, hogy ezen a síkon két pont ugyanolyan oldalon van-e, vagy sem. Ez a szög 0, 180 vagy 183-160 között van-e? Ugye ez jelenti, hogy ugyanazon az oldalon vagyunk-e, vagy sem. Hát egy kicsit kutakodunk emlékeink között, és gondolunk mondjuk a vektoriális szózásra. Akkor tudjuk, a vektoriális szózásban színusz tűnik föl. És a színusz függvény az, ami szépen szeparálja nekünk a 0-180 meg a 183-160 tartományt, ha úgy tetszik. Vegyünk egy vektoriális szorzást. Ugye R2-R1-et szorozzuk össze a P-R1-jel, most nem tudok oda főnyúlni, de azt szeretnék. Addig, amíg a bal oldalán van a P, addig a vektoriális szorzás kifelé mutat a vetítővászomból, abban az esetben, amikor a jobb oldalára mutat, akkor befelé mutat. Ugye a vektoriális szorzás iránya szeparálja a két oldalt. Tehát azt kell eldöntenünk, hogy a R2-R1, P-R1 vektoriális szorzás ugyanabba az irányba mutat-e, mint az R2-R1, R3-R1 vektoriális szorzata, amit egyébként már egyszer kiszámoltunk, mert ez volt a sík normál vektora, itt van. Hogyan lehet két vektorról, ugye most a háromdimenziós térben eldönteni, hogy azok ugyanolyan irányban mutatnak-e, avagy tőtesen éppen ellentétesek. Hát aki arra gondol, hogy két vektor ugyanabban az irányban mutat, abban az esetben, hogy az egyiket meg lehet kapni úgy, hogy a másikat valami skalárral megszorozzuk, annak tulajdonképpen igaza van, de nagyon rossz irányba jár, mert egy ilyen ellenőrzést numerikusan nagyon nehéz megcsinálni. Ugye nem robusztus. Valami számítási hiba mindenképpen lesz a dologban, és soha nem fog bekövetkezni az a dolog, hogy egy skalára szorozva pontosan, lebegő pontos pontossággal megkapjuk a másikat. Ennél robosztusabb vizsgálatra van szükség, ami egyébként nagyon egyszerű, így a nulla szöget zár be, hegyes szöget zár be két vektor, akkor a skaláris szorzatuk koszinusz teta van benne. Pozitív, a 180 fokot zár be, tehát 90-nél nagyobbat, akkor pedig negatív. Ez egy nagyon robosztus dolog, mert 0-90 között azt mondja két vektorral, hogy az egy irányba mutat, 90-180 között pedig ellentétes irányba. Tehát vegyük, ugye a R2-R1-et, meg a P-R1-et, meg ugye az R2-R1, R3-R1-et, és skalárisan szorozzuk össze őket. Ha nagyjából egy irányba mutatnak, akkor a skalári szorozásnak pozitívnak kell lennie. Tehát ez az első egyenlet azt fejezte ki, hogy a P ugyanazon az oldalon van, mint az R3. Ugye ennek teljesülnie kell akkor is, hogyha erre az ére tekintem a dolgot, meg erre az ére tekintem. Ez három szükséges feltétel. Ugye minden szükséges feltétel azt azonosítja, hogy az élnek a P a jó oldalán van. Abba a félsíkban van, ugye, ahol a háromszög is. Hát vesszük ezt a félsíkot, meg ezt a félsíkot, a három félsík metszete épp a háromszög. Tehát ezért mondom, hogy a három szükséges feltétel egyidejű teljesítése már elégséges feltétel lesz. Tehát, ha mind a három pozitív, akkor a háromszöget találtuk meg. Kész. Na most hozzá kell tennem persze, hogy ez a lehető leggagyibb megoldása a feladatnak. Leggagyibb olyan értelemben, hogy feleslegesen sok számítást jelent. Ezerszer-ezeres felbontású képernyő, 1 millió sugár, csak a látható pontok azonosításához. 1 millió háromszög, 10 a 12-en meccéspont számítás. Egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a dolgot milyen gyorsan csináljuk meg. Például az egyik kollégám most védi a doktori disszertációját, ott olyan téziseket kell megfogalmazni, nagyon szép, sokfajta tézise van. Van olyan tézise, ami arról szól, hogy hogy lehet három darab szorzást, nem ebből, hanem a világ legjobb idáig előforduló meccéspont számítójából kispórolni. Ez ma is lényeges. Mi ezekkel persze nem fogunk foglalkozni, nekünk ez a gagyi dolog is éppen elég. Ne feledkezzünk el persze a meccéspont számítás optimalizálása közben arról, hogy normál vektor is kell az árnyaláshoz. Na, mi lesz a háromszög normál vektora? Ugye kézen fekvőnek tűnik az a választás, hogy ez, hát a geometriai normál vektor, a síknak a normál vektora, amin a háromszög van. És hát ugye geometriai szempontból valóban ez az egyetlen helyes válasz. Na de... Mi nem csak azért használunk háromszögeket, nem csak jó szántunkból használunk háromszögeket, mert a világ háromszögekből áll, hanem azért, mert nincs jobb. Azért, mert mértünk valamit, és a diszkrét mérési eredmények között ugye nem tudtunk mást föltételezni józan észre csak háromszögeket. Vagy valami bonyolult felületünk volt, amit nem tudtunk másképpen közelíteni, mint háromszög hálóval. Tehát igazából a háromszög háló az csak egy sima, háttérben levő, de teljes mértékben nem ismert felületnek a közelítése. Úgyhogy ebben az esetben a felület megjelenítéséhez a geometriai normál vektort használnám, azaz minden háromszög külön konstans normál vektorral rendelkezne, akkor persze a határok, a háromszög határok élesen megkülönböztethetőek lennének, mert a szín, ahogy az egyik háromszögből átmegyek a másikba, a normál vektor ugrása miatt ugrásszerűen változik. Ordít a képről, hogy háromszögekből áll. De nem áll háromszögekből, csak azzal közelítettem. Nagyon randa. Ezen úgy lehet segíteni, hogyha a mérési vagy a közelítő eljárásnál nem csak a pontokat, diszkrét pontokat állítjuk elő, ami a felületet közelíti, hanem az eredeti felület normál vektorait is, legalábbis közelítő formában. Számítógépes grafikában egy háromszög így néz ki, olyan, mint egy háromlábú szék. Három pontból áll, és minden csúcspontban van normál vektora, amelyek tipikusan köszönő viszonyban sincsenek a háromszög geometriai normál vektorával. Elég furcsának tűnik, hogy mi az, hogy egy pontban van normál vektora, egy pontnak nincs normál vektora. Voltak éppen ez nem a pontnak a normál vektora, hanem az eredeti felületnek a normál vektora, amit közelít ez a háromszög. És akkor persze természetessé válik, hogy a három pontban ez a három normál vektor eltérő. Ez a bemenetünk. Ha kiderül, hogy a háromszög egy belső pontja látszik, akkor ugye a belső pontok a normál vektorok kell, ezekből a normál vektorokba, ezeket úgy hívják, hogy árnyaló normál vektorok, mert az árnyalásban, ugye az illuminációs képletek kiszámításában használjuk föl, az árnyaló normál vektorokból interpoláljuk, tipikusan lineárisan. Hol lehet lineárisan interpolálni? Hát bármelyik koordináta síkra, xy-ra, yz-re, vagy x-re vetíthetjük, és ott elvégezhetjük. Sugárkövetésnél a legkézenfekvőbb a képernyőn elvégezni ezt az interpolációt. Tehát van a háromszögünk, három csúccsal definiáljuk, vetítjük a három pontot a képernyőre, és akkor megkapjuk, hogy a képernyőn ez milyen XY pixel, ez milyen XY pixel, meg ez milyen XY pixelnek felelnek. A sugárkövetés pixelenként megy végig, egy adott XY pixelben érdekes a normál vektor. A lineáris interpoláció feltételezi, hogy a normál vektor a pixel koordinátáknak, XY koordinátáknak lineáris függvénye, azaz így néz ki. Az A, B, C vektorok, ugye vektor együtthatók, mert a normál vektornak is vektornak kell lennie. Ez a lineáris interpoláció általános képlete, csak arról kell szót ejtenünk, hogy az ABC-t honnan teremtjük elő. Hát az interpolációs feltételből, abból a feltételből, hogyha a pixel koordináta x1, y1, akkor én n1 megadott árnyaló normált szeretnék látni. Ha x2, y2, akkor n2-t, ha x3, y3, akkor n3-ot. Ugye ez három egyenlet van, három ismeretlenem ABC, pontosabban háromszor három ismeretlenem, és ez pedig háromszor három egyenlet, mert ugye minden egyenlet, vektor egyenlet, van neki xyz komponense. Ugyanannyi az egyetek száma, mint az ismeretlenek száma, meg lehet oldani. Ha megoldottam ABC előállt, ha ABC előállt, akkor bármilyen belső XY pixelre lineárisan interpolálhatom a normál vektort a sarokpontok normál vektoraiból. Következő fejezet parametrikus egyenletek. NURBS például, baseline felület, Lagrange interpolációs felület, Bézier felület, stb. Ugye ezek általában úgy néznek ki, hogy van két szabad paraméterem, UV, tipikusan őket a 0-1 tartományba engedhetjük meg rohangálni, és van ugye három darab algebrai kifejezésem, amely UV szabad paraméterhez előállít egy XYZ számhármast, vagy van egy vektor egyenletem, UV szabad paraméterhez előállít egy helyvektort, azt a pontot, azon pontját a felületnek, amihez ez az UV-hez tartozik. Ugye a felület pontjai valamilyen UV alapján a három egyenletből előállíthatók. Ugye a sugár pontjai valamilyen T paraméterre ebből az egyenletből előállíthatók. Ugye a meccés pont mind a két oldalról megjárható, tehát a meccés pontra teljesülnie kell valamilyen UV-T paraméter hármasra ennek az egyenlőségnek. Hát ez egy vektor egyenlet, ha úgy tetszik, három darab skalár egyenlet, mert ugye x-ben is meg kell egyezniük, y-ban is és z-ben is. Ismeretlenek száma pedig 1, 2, 3, 3 ismeretlenem van, 3 egyenletem, elvileg ezt meg lehet oldani, ugye megint csak több gyök lehetséges. Általában ugye ez az egyenlet nem lineáris baseline felületnél, U-ban is és V-ben is, ugye harmadfokú polinomról van szó. Egy BZ felületnél még nagyobb számú polinomok is előfordulhatnak. Megint mondhatom azt, hogy ez numerikus matematika, könyvtárnyi irodalma van, hogy nem egyváltozós, nem többváltozós, nem lineáris egyenleteket hogy lehet megoldani. Veszünk valamilyen megoldást, és akkor azt alkalmazzuk. Természetesen a különböző gyökök közül engem az érdekel, ahol a T pozitív, és ugye több gyök van akkor, amelyik minimális nagyságú, és a gyököknél azt is ellenőrizni kell, hogy vajon az ténylegesen a felületen van-e, tehát hogyha előírtuk, hogy az UV az egységintervallumban legyen, akkor a gyöknek is ott kell lennie, és hát ugye a T csillag pedig, mivel a meccéspontnak a szem előtt kell lenni, nem lehet negatív. Ugye, áronváltozós, nem lineáris egyenlet konflikteket. Annak ellenére, hogy mint emlegettem, könyvtárnyi irodalma van, nem szeretünk annyira megoldani, ezért gyakran a következő közelítő eljáráshoz folyamodunk. A felületet tesszelláljuk. Ugye parametrikus felületre ez nagyon könnyű, mert ugye behelyettesítem a nulla nullát, aztán 0,5 nullát, a paraméter teret, a egység négyzetet fölbontom diszkrét értékekre, és amely paraméter tartományban szomszédos hármas, azt összekötöm egy háromszöggel, tehát a paraméteres felületet háromszöghálóval közelítjük. Háromszögeket nagyon jól tudunk metszeni, ugye 5 percet tanultuk meg, elmetszük a háromszögháló összes elemét, kapunk egy metszéspontot itt, ami közelíti a felülettel képzett metszéspontot. Hogyha nem vagyok elégedett a pontossággal, akkor itt finomabban fölbontjuk háromszögekre és folytatjuk rekurzíve. Ez a szokásos eljárás, hozzá kell tennem, hogy igazából nem robosztus, könnyen előfordulhat, hogyha nagyon durva háromszögesítésből indulok el, az első szinten elveszítek metszéspontot, amit ugye nem is fogok finomítani, tehát ezt később se fogom megtalálni. De nem baj, tudomásul vesszük. És megint, persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy ha metszéspont van, akkor normál vektor is kell, a érintőség normál vektora, hogyan lehet előállítani ezt egy parametrikus felületre, ez a kérdés. Ha metszéspont van, akkor van egy U csillag, V csillag összetartozó paraméter párom, amit behelyettesítve, ugye a parametrikus egyenlet egyenletébe, akkor megkapom a pontot, ami rajta van a felületen. Játszunk el azzal a gondolattal, hogy a UV-ből az egyiket tartom fixen, mondjuk az út U csillagon, a V-t viszont a V csillagtól eltérő módon hagyom szaladgálni. Ugye ez egy egyparaméteres vektorértékű függvény, számunkra egy görbe. Ez a görbe rajta van a felületen, mert kielégíti ugye a felületnek azt a elvárását, hogy valamilyen UV-re behelyettesítünk ebben az egyenletben, és akkor megkapjuk a felület adott pontját. Tehát a görbén, a felületen hoztunk létre egy görbét, ráadásul olyan görbét, ami át is megy a megadott ponton, mert valamilyen pillanatban persze a V fölveszi a V csillag értéket, és akkor éppen itt vagyunk. A görbének az érintőjét tudjuk, hogy kell számolni. A sebességvektor mindig érinti a mozgáspályát. Házi feladatokat mondjuk könnyen lehet így ellenőrizni. Tehát deriváljuk, mi az lesz a sebesség. Deriváljuk ezt a görbét, ami most ugye a V-től függ, a V a szabad paramétere, V szerint, és ebben a pontban érdekes számomra az érintő vektor, tehát ezt a deriváltat a V egyenlő V csillag helyen kell kiértékelni. Ez érinti a görbét, benne van a felület érintősíkjában. Ugyanezt eljátsszuk a másik paraméterértékre is, tehát a V csillaghoz nem nyúlok, az út viszont hagyom szaladgálni a megengedett intervallumon. Ugye ez egy görbe lesz a felületen, amely átmegy a ponton, és ehhez is lehet érintőt számolni úgy, hogy deriváljuk a görbe paraméter, ebben az esetben U szerint. Itt érdekes az érintő, az U csillag, V csillag paraméter érték melletti görb felületponton, tehát az út U csillagra kell állítani, amikor a érintőt kiszámoljuk. Van most már két vektorunk az érintőségben. Nekem az érintőség normál vektora kell. Hogy lehet két vektorra merőleges állítani? Hát a jóisten is a vektoriális szózás teremtette erre a célra. Összeszorulom vektoriálisan a kettőt, és kész. Egy mondatban összefoglalva, parametrikus felület normál vektorát úgy számoljuk ki, hogy parciálisan deriváljuk az első változó szerint, parciálisan deriváljuk a második változó szerint, aztán vektoriálisan összeszorozzuk a kettőt. Ugye ha implementáljuk, még nem mutattam meg az implementációt, csak úgy nagyjából, tehát majd mindjárt megyünk tovább ugye a C felé, akkor egy ilyen jellegű ábrát lehet mondjuk három gömb és két síkból kirakni, vagy egy ilyen jellegű ábrát, ami még azzal is egy kicsit meg van perturbálva, hogy az anyagi jellemzők nem konstansok, hanem a felület mentén változnak, ezt úgy hívják, hogy textúrázás, és persze részletesen fogunk róla beszélni. Hát eléggé nem kellően izgalmas, olyan plain, semmilyenek ezek a képek, ugye? Mert az se segít sokat, hogyha az árnyékokat hozzárakjuk. Nincsenek szép tükröződések. Nincsenek törő felületek. Nem lehetnek, mert az nem fér bele a lokális illuminációs modellbe. Ugye a tükörben nem a tükör és a fényforrás hatását látjuk, hanem a tükörben azt látjuk, ami tükröződik egy másik objektumot. Ez pedig nem lokális illumináció. Ezen segíteni kéne. Tovább kéne lépni egy kicsit, úgyhogy több dolgot figyelembe veszünk, nem csak azt a buta lokális illuminációs megközelítést, amit idáig tárgyaltunk. Na, térjünk vissza az alapfeladathoz, de most már egy kicsit igényesebben. Ja, a pixel középpontján látható felületet kell azonosítani, erre írtuk a first intersect függvényt, ez megvan. Aztán az azonosított pontban a szemirányú sugársűrűséget kiszámítani. A szemirányú sugársűrűség a lokális illuminációs modell szerint absztrakt fényforrásokat feltételezve úgy néz ki, hogy végig kell mennünk az absztrakt fényforrásokon. Az egyes absztrakt fényforrásoknak az erre a pontra gyakorolt sugársűrűségét előkapni, hogy az igazából a fényforrásnak a tulajdonsága, amit meg kell szorozni a BRDF-szer koszinusz tetával. A BRDF-szer koszinusz teta a mi rücskös visszaverődési modellünkben a diffúz tag meg a spekuláris fonblin-szerű tagból áll össze. Ugye azért, hogy ne bukjunk le közvetlenül azzal, hogy a nem megvilágított részek tökéletesen feketék, még a sugársűrűséghez hozzáadok egy ambiens tagot is, ugye az ambiens fénynek valahányszorosát. Ez volt idáig. Most már szeretnénk tükröket, törő felületeket is megjeleníteni ebben a modellben, ezért még hozzáveszünk két tagot. Még továbbra sem globális illuminációval dolgozunk, amelynek igazából a potenciális összes irányt számba kéne vennie, ebből végtelen sok van, hanem a indirekt megvilágítást a végtelen sok irányból csak kettő nagyon fontos irányra tekintjük. A nézeti irány elméleti visszaverődési irányára, ugye a tükör irányra, és a nézeti iránynak megfelelő törési irányra. Ugye ez azért kell, hogy ideális tükreink legyenek, ez meg azért kell, hogy ideális törő objektumaink legyenek. Ugye a tükör irányból érkező fénynek a Fresnel szerese verődik vissza ebbe az irányba. Tehát a lokális illuminációs képletet azzal egészítjük ki, hogyha valahogy sikerül előteremtenünk a tükör irányból érkező fénysugársűrűségét, az R tükör irány, akkor azt megszorozzuk egy spektrummal, egy KR tényezővel, ami a fizikai analógia alapján a sima, optikailag sima felületeknél a Fresnel együtthatónak kellene, hogy megfeleljen. Hasonlóképpen a törési irányból, hogyha sikerül valahogy kitalálnunk, hogy a törési irányból milyen sugársűrűség érkezik, azaz a törési irányba látható felületnek mi a sugársűrűsége, akkor fizikai analógia alapján azt az 1- Fresnellel kell egy sima felületnél szorozni. A virtuális világ az egy roppant pervers hely. Ott mindent meg szabad csinálni. Nem feltétlen kell ragaszkodnunk a fizikához, hogyha nem akarjuk ide a Fresnel együtthatót beírni, akkor nem írjuk be. Ha nem akarjuk ide beírni az 1- Fresnel együtthatót, ami ugye a fizikából következne, nem írjuk be. Ezért egy KT meg KR spektrummal írom le ezt a visszaverődési meg törési irányból érkező komponensek súlyozását, ami gyakorlatilag ránk van bízva, hogy szabályozzuk. Ragaszkodhatunk a fizikához, vagy nem? Sőt, az sem előírás, hogy a energia megmaradás miatt ennek a kettőnek minden hullámhosszon egyet kell adnia. Mi alatt persze az összes többinek nullát, mert akkor ez most egy sima felület. Meghághatjuk az energia megmaradást, és a kettő összeg akár egynél nagyobb is lehet. Ha már itt tartunk, ugye a diffúz visszaverődésnél nem is nagyon ragoztam, hogy ez a KD milyen értéktartományba szaladgat. Igazából az energia megmaradást figyelembe véve a KD visszaverődési tényező 0 és 1 per pi között lehet. Ha mindenki más nulla, tehát nincsen spekuláris visszaverődés. Ez a KS pedig shine plusz 1 per 2 pi lehet maximum, hogyha nincs diffúz visszaverődés. De ezekkel nem foglalkoztunk, mert ezeket a korlátokat, ami az energia megmaradáshoz kell, ha akarjuk, úgyis áthágjuk. Senki nem fog a fejünkre. Elsősorban egyébként azért szoktuk áthágni ezeket a korlátokat, mert úgyis durva elhanyagolásokat teszünk, ugye az összes indirekt megvilágítást, kivéve ugye a tükör meg a tört irányból érkezőt, eldobjuk, mintha nem is létezne. A keletkező kép sötétebb lesz, mint amilyen valójában. Hát egy kicsit vissza lehet lopni, hogy az elvesztett hatást, hogyha az energia megmaradást megsértve is, hogy ezeket a visszaverődési tényezőket föltuningoljuk. Na, térjünk vissza a képlethez, az illuminációs képlethez, javított vagy kiegészített illuminációs képletünkhöz, ami ugye a lokális illuminációt most két taggal bővítette. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk számolni, tudnunk kell, hogy a meglátott pontba, a tükörirányból milyen sugársűrűségű fény érkezik, és a törés irányból milyen sugársűrűségű fény érkezik. Hát ez honnan? Honnan szerezzük? Az arra kell rájönni, hogy igazából ezek előállítása pontosan ugyanazt a feladat megoldását jelenti, amit amúgy is most oldunk. Ugye, mert azt számolgatjuk ki, hogy a szembe a nézeti irány egy ellentétjéből milyen sugársűrűségű fény érkezik, és ezt a feladatot úgy oldottuk meg, hogy fölírtuk a lokális illuminációs képletet, meg ezt a feladatot visszavezettük saját magára azzal a paraméterezéssel, hogy ezen feladat megoldásához az kell, hogy ebbe a látható pontba a tükör, illetve a törés irányból milyen fény érkezik. Az informatikus rögtön vágja, hogy ez egy rekurzív algoritmus, és valóban az is. Saját magára vezettük vissza, pontosabban saját magának kétszeres megoldására vezettük vissza az eredeti feladatot, de egy rekurzív algoritmus lesz. A fő programunk, ugye végrehajtja ezt a képszintézist, így néz ki, ugye a fényképezés rendering névre hallgat. Végigvesszük az összes pixelt, ugye ahány pixelből áll a képernyőnk, ugye minden pixel a virtuális világban az ablaknak egy pontja, a szemből, ami a felhasználót testesíti meg a virtuális világba, az ablak pontján keresztül indítunk egy sugarat, ő lesz a RR. Ezt a sugarat átadjuk egy trace függvénynek, amelynek az a feladata, hogy eldöntse, hogy ez a sugár kit lát, ki lesz az első alkalommal metszett felület, és kiszámolja ott a sugársűrűséget. Amit visszaad, hogy ez egy spektrum, szín. Ennek a spektrumnak megfelelően, ugye RGB értéknek megfelelően kitöltjük a pixelt. Ha az összes pixelen végigmentünk, akkor a teljes kép előállt, amely hát lefényképezte a virtuális világunkat. A dolog lelke a trace függvény. Mi kap egy sugarat, kezdőpont irány, és visszaad egy sugár sűrűséget vagy színt, azon felület színét, ami a sugár által látható. Ezt kell megírnunk. Hát először is first intersect, ugye ezt a függvényt arra használtuk, hogy eldöntsük, hogy a sugár kit lát, amely hát visszatérési értékben jelzi azt, hogy egyáltalán lát-e valakit. Ha nem lát senkit, akkor ugye ambiens fény tűnik fel abból az irányból. Ha lát valakit, akkor előállítja az objektum, látható objektum azonosítóját és a látható pontot. Első lépés tehát, látható pont azonosítása. És persze abban a pontban a felület normál vektora is, ezt számtalanszor elmondtam, most sem szabad elfeledkezni róla. Kezdjük a lokális illumináció számításával, erre majd létrehozunk egy direct light source függvényt, aminek ugye átadjuk a pontot, meg az irányt, a sugár irányát, mert majd ebbe az irányba kell visszaverni az absztrakt fényforrásoknak a hatását. És ugye a visszaverődés számításához anyagi jellemzők is kellenek, diffus, spekuláris visszaverődési tényező, shininess, hasonló, hát ami a kiválasztott objektumból kiolvasható. Idáig lokális illuminációt csináltunk, most jön a tükör, illetve a törési irány kezelése. Hát ha a felület tükörszerű, nem minden felület tükör nyilvánvalóan, de ha igen, akkor kiszámoljuk a tükörirányt, mégpedig ugye a nézeti irány felületi normális alapján az elméleti visszaverődési törvény alkalmazásával. Ugye ez a vektor ugyanabban a síkban van, mint ez a vektor, meg a normál vektor, és ez a szög megegyezik. Ezt múltkor részletesen végignéztük, és megadtunk egy képletet is erre. Ezt mindjárt azért elő fogom fel. Tehát kiszámoljuk a tükörirányt, és erre a tükörirányra meghívjuk ugyanazt a függvényt, amit történetesen most írunk, mert elvárjuk ettől a függvénytől, hogy ki fogja számolni, hogy ebből az irányból ide milyen sugársűrűség érkezik. Az lesz a visszatérési érték, amit megszorzunk az adott objektum visszaverődési tényezőjével, és az is hozzájön a számolandó spektrumhoz. Aztán jön a törési tag, hogyha az objektum átlátszó és törő. Nem minden objektum ilyen, de ha igen, akkor kiszámoljuk a törési irány Snellius-Descartes törvény alapján. Ez egy kicsit másképpen néz ki, mint a tükröző irány, mert a teljes visszaverődés miatt előfordulhat olyan eset, hogy nincs törési irány. Ezt jelezni kell, ezért tettem a refraktírt a if feltételek közé. Akkor tér vissza igazzal, hogyha van törési irány. Hát ebben az esetben a törési irányra rekurzíven folytatjuk a sugárkövetést. Ugye a tört iránynak a kezdőpontja az X, hát az irányvektora pedig a Snellius-Descartes törvényből kipottyanó irány. Ugye ez is, amikor lefutott, visszatér hozzám egy sugársűrűséggel, azzal a sugársűrűséggel, ami ebből az irányból ide jön, és azt ugye a KT 1- Fresnelnek megfelelő tényezővel súlyozva megint csak hozzáadjuk az egészhez. Ha fizikát pontosabban szeretném betartani, akkor igazából ezt úgy kellene implementálni, hogy amikor nincs törési irány, akkor teljes visszaverődés esete forog fönn, azaz ha nincs törési irány, akkor ezt a KR-t egyre kell változtatni, mert akkor a fény 100%-ban visszaverődik. De mint mondtam, nem mindig tartjuk be ezeket. Végére értem, kész. Szép rekurzív dolog. Megépelem, 5 perc, lefuttatom, és az első sok, hogy elröpül, lába nem éri a földet, ami nem véletlen, hogyha ez egy üveg dolog, akkor ugye amikor beletörik a fogunk, meg a sugár ebbe az üveg ellipszoidba, akkor a belső falon ő végtelen sokszor tud visszaverődni, ugye ez egy szép végtelen sok mély rekurzió, végtelen sok stekje a jóistennek sincsen, el fog röpülni. Mit lehet tenni? Hát ugye a végtelen sok rekurziótól meg kell kimélni magunkat. Ugye minden visszaverődés és minden törés, ugye az egynél kisebb szám fizikailag plauzibilis esetben, ugye a Fresnel meg az 1- Fresnel, minden visszaverődés, törés az összes energiát, a sugársűrűséget csökkenti. Mondjuk, hogyha az 1/2, akkor 10 törés után már csak 1/2 a tizediken, azaz kb. 1/1000 beleszólása van a további dolgoknak. Hát mondjuk azt, hogy maximum 10 visszaverődésig követjük az egészet, és utána már nem érdekes, hogy mi van, befejezzük a rekurziót. Annak már úgysem lehet jelentős hatása a képre. Azaz korlátozzuk a rekurziót, hogy a részfüggvénybe bevezetünk egy rekurziós mélységet, hányadik szinten vagyunk, és azzal kezdjük, hogyha ez elért valamilyen maximumot, akkor nem csinálunk semmit, hanem úgy tekintjük a dolgot, mintha az a sugár nem metszett volna semmit, hát akkor persze a ambiens fénnyel kell visszatérni. És ugye minden rekurzív hívásnál, amikor egy újabb szintre lépek, akkor ezt inkrementálom. Így legalább nem fogjuk kimeríteni a stacket. A first intersectet megírtuk, nem olyan régen. A refract dir múlt előadás anyaga volt, emlékeztetőképpen ide raktam azt a két képletet, amit múltkor levezettünk. Hogyan lehet egy nézetirány felülte normális alapján a visszavert irányt kiszámolni, így, és hogyan lehet a tört irányt kiszámolni, így, az N törésmutató. Ami még egy pár szót megérdemel a direct light source, mert ugye a többi mind ezek után már ismert. A direct light source a lokális illuminációnak a megfelelője, ugye megkapja a pontot, megkapja a nézetirányt, meg megkapja azt az objektumot, amit látjuk, mert az ő anyagtulajdonságait kell felhasználni. Hát kiindulunk az ambiens visszaverődésből, ugye az objektumnak van valamilyen ambiens visszaverődési tényezője, meg egy globális ambiens fényintenzitás az egész térben, egyenletes minden irányban, minden pontban, hát ennyi lesz az ambiens komponense a felület visszaverődésének. Aztán szépen egyenként végigmegyünk az absztrakt fényforrásokon. Minden absztrakt fényforrás egy irányból képes megvilágítani. Ugye vesszük a meglátogatott pontot, meg azt az irányt, és a fényforrás irányát, és indítunk egy sugarat, ezt úgy hívják, hogy árnyéksugár, vagy shadow ray a fényforrás felé. Ugye az árnyéksugárnak a kezdőpontja a látható pont, amiben kiértékeljük a sugársűrűséget, hát az iránya pedig a fényforrásnak az iránya. Egy pozicionális, pontszerű fényforrásnál, ugye a fényforrás pozíció és a megvilágított pont közötti vektorról van szó, ugye egy irány fényforrásnál ez is konstans. Azt kell ellenőriznünk, hogy nem takarja a fényforrást valaki, amíg a fényforrásból eljutunk eddig a pontig, vagy amíg a pontból eljutunk a fényforrásig. Meghívjuk a first intersect függvényt a shadow ray-re. Ugye a first intersect jelzi, hogy ő metszette valakit, vagy sem. Ha nem metszett senkit, akkor a fényforrás látszik, nincs árnyékban. Ha metszett valakit, akkor még két eset lehetséges. Lehet, hogy a metszés a fényforrás mögött volt, vagy a fényforrás előtt volt. És csak akkor van árnyék, hogyha a fényforrás előtt volt. Tehát ha metszés bekövetkezik, de hogyha nincs metszés, akkor persze a fényforrás látszik, ha pedig a metszés bekövetkezik, akkor azt is megnézzük, hogy vajon a metszés pont Y és az X távolsága az nagyobb-e, mint a pont és a fény távolsága, a fényforrás távolsága. Mert ha igen, akkor az nem számít, hogy akkor a fényforrás mögött. Tehát tényleg a fényforrás hat a pontra, akkor hozzáadjuk az ő hatását, ugye a fényforrás intenzitása, irányfényforrásnál is konstans, pontfényforrásnál. Ha a fizikát szeretném betartani, ugye itt sem kötelező, akkor a távolság négyzetével csökken, és jön a BRDF-szer koszinusz teta, amiben ugye föltűnik a felület normál vektora, föltűnik a fényforrás iránya, ugye ezeket egységvektorosítani kell, hogy a skaláris szorzás éppen a bezárt szög koszinuszát adja elő. Aztán a spekuláris tag, amiben megint föltűnik a felületi normális, meg a nézetirány és a megvilágítási irány közötti felező vektor. Ha minden látható ponthoz, minden fényforráshoz egy új sugárkövetési lépést, first intersectet kell végigkövetni. Ha ezt kispóroljuk, ezt a három sárga sort, akkor eltüntetjük a képernyőről az árnyékokat. Ez a három sor felelős azért, hogy árnyékok legyenek. Ugye, amit idáig csináltam, azért nem teljes mértékben felel meg a CC++ szintaktikai szabályainak, de attól nincs messze. Látható, hogy voltaképpen a sugárkövető feladat implementáció egy A4-es oldalon elfér. Sőt, egy névjegyen elfér. Ez egy névjegy. Egy Paul Hegbert nevű úriembernek a névjegye, aki 21 néhány évvel ezelőtt kiírt egy verseny sugárkövető program írására, hogy ki tudja a legrövidebb programot, ugye a C-fordító tokenjeinek száma alapján definiálta a rövidséget, legrövidebb programot megírni. Egyébként én is akkor kezdtem el sugárkövetéssel foglalkozni ennek az ürügyén. Aztán kiirdette a verseny eredményét, hogy azt ő nyerte meg, ő maga, és az ő nyertes megoldása. Ez, egyébként ez Kerninger Ricsi célja, 21. Tehát nem azért raktam ide, hogy valaki a házi feladatot úgy próbálja megcsinálni, hogy cut and paste-tel ebből kiindul, mert valószínűleg a mai ugye ANSI kompatibil célfordítók le se fordítják ezt. Inkább csak annak az illusztrálására, hogy bizony három gömb, amiben egy törő és tükrön áll, meg hasonló implementáció, ennyi. Aki a házi feladat megcsinálásánál már 23 ezredik programsort követi el, valószínűleg rossz úton jár. Ennyi sugárkövető. És akár ilyen képeket is tud. Persze, ha elkövetjük az első sugárkövetőnket, én mondjuk ezt követtem el arra a versenyre, az ember boldog, mert tényleg nagyon egyszerű program, egész szép dolgot tud csinálni. Aztán az első boldogsága után elkezd bonyolultabb objektumokat belerakni a térben, például ilyen NURBS felületekkel leírt teáskannákat, meg csészéket, és hanyat tesik. Mert amíg ez a program még azért kivárató időn belül lefut, ez soha nem akar befejeződni. Legalábbis abban az esetben, hogyha azt az algoritmust használja, amit idáig megtárgyaltunk. Ezen annyira nem is lehet csodálkozni, de nézzük meg, hogy hány intersect függvény hívásra vagy megoldásra van szükség. Hány felület, sugár, meccéspont számítást kell megcsinálni ahhoz, hogy a kép előálljon. Tekintsünk el az egyszerűség kedvéért az ideális törés-visszaverődés esetétől. Tehát, mintha csak bücskös felületek lennének, a legegyszerűbb eset. A szemből látható felületek azonosításához ugye minden pixelen keresztül kell küldeni egy sugarat, és egy sugarat minden objektummal meg kell próbálni metszeni, hogy ki tudjuk választani a legközelebbit. Tehát csak az azonosítható felületek számításához pixel számszor, objektum számszor egy meccéspont számítás szükségeltetik. Ugye amikor azonosítottuk a pontot, akkor minden fényforrásra el kell döntenünk, hogy a fényforrás meg tudja világítani ezt a pontot vagy sem. Tehát minden látható pontból, minden fényforrás felé megint indítunk egy árnyéksugarat, shadow rayt. Pixel szám 1 millió, objektum szám 1 millió, fényforrás 100. 10 a 14-en. Ez már olyan szám, hogy az ember bajban van, hogy akkor ez most, ez hogy is kéne mondani, hogy mi a neve. Erre egy valós idejű animációs rendszerben, másodpercenként mondjuk minimum 20 kép kell, hogy folyamatos mozgás legyen, van 50 millisekundumom. 10 a 14-en darab meccéspont számításra, ami mondjuk egy NURBS felület esetén, vagy egy Bézier felület esetén, tudom én, 10-20 fokú polinomokkal definiált három ismeretlen és nem nyilvános egyenletek megoldását jelenti. 14-en darabot 50 millisekundum alatt. Ez sok. Tehát gyorsítani kell. Az egyik gyorsítási eljárás, bounding volume, egy befoglaló hierarchia, vagy befoglaló doboz módszer, arra a felismerésre épít, hogy bonyolult alakzatokat nehéz metszeni, egyszerűeket viszont könnyebb. Ezért a bonyolult alakzatokat, tudom én, sok-sok NURBS, vagy rengeteg háromszögből álló felület, foglaljunk bele egy egyszerűbe, például egy gömbbe, vagy egy téglatestbe, lehetőleg olyan téglatestbe, amivel könnyű meccéspontot számítani. Egy gömbbel könnyű, hogy ez egy másodfokú egyenlet. Egyáltalán hogy kell téglatesttel meccéspontot számolni? A legáltalánosabb és a leggagyibb módszer, hogy háromszöget megtanultuk, ugye 6 oldala van, az 12 háromszög egyenként elhetszegetjük. Ne engedjünk meg akármilyen ilyen téglatestet, befoglaló téglatestet, csak olyat, ami a koordináta tengerkel párhuzamos élekkel rendelkezik. Ezt úgy hívják, hogy Axis Aligned Bonding Box, vagy magyarul AABB. Csak ilyen AABB befoglaló dobozok legyenek. Hogy lehet egy ilyennel metszeni? Cohen-Sutherland vágási algoritmus. 2 dimenzióban tanultuk meg, hogy azt csinálta, hogy volt egy koordináta tengelyekkel párhuzamos oldalú téglalapunk, meg egy szakaszunk, eldöntötte gyakorlatilag néhány logikai művelettel a metszéspont számítása csak végszükség esetében vetemedett, eldöntötte, hogy ennek a szakasznak és az ablaknak van-e közös része. Magyarul metszi-e a szakasz a ablakot, vagy sem. Most van egy sugarunk. Kezdőpont, meg a másik végpont a végtelenben van. Hát azért persze a virtuális világunk nem megy el a végtelenbe, helyettesítsünk be valami jó nagy értéket, ami biztos a túloldalára visz már minket, akkor a sugárból is egy szakasz lesz. És futtassuk le a Cohen-Sutherland vágási algoritmus háromdimenziós változatát erre az AABB-re. Néhány logikai művelete meg fogja mondani, hogy van-e metszéspont. Nem érdekes, hogy hol van ez a metszéspont. Csak azt kell tudnunk, hogy van. Tehát könnyű. A befoglaló térfogat módszere ugye úgy dolgozik, hogy befoglaljuk dobozba vagy gömbbe a bonyolult alakzatot, és amikor a sugárkövetés indul, először a befoglaló alakzatra végezzük el a metszéspont számítást. Ha nincs metszéspont, mert elmegy a sugár, ezzel nincs metszéspont, akkor garantáltan nem lehet metszéspont a bonyolult alakzattal sem, az a felesleges metszéspont számítást megkísérel. Ha viszont a befoglalóval van, akkor neki kell ugrani, és a részletes ugye, számításigényes működés, műveletet megcsinálni, de legalább az esetek döntő részében ez kizárható. Ezzel az egyszintű befoglaló térfogattal lehet növelni a számítás sebességét, de a számítás komplexitását nem változtatjuk. Továbbra is a művelet, nagy ordó szimbolikát használva, lineáris az objektumok számát tekintve. Tehát ha 10-szer annyi objektumunk van, akkor kb. 10-szer annyi ideig fog futni. Az igazán szép és hatékony megoldás sugárkövetésre olyan, hogy nem csak megkétszerezi, háromszorozza ugye a futási sebességet, hanem ezt a lineáris komplexitást csökkenti. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Vessük vigyázó tekintetünket erre az objektumtérre. Ugye mindenféle objektumok tartalmaz. Aztán majd a sugárkövetésnél ugye sugarakat kell követnünk, kezdőpont irány, és ekkel keresnünk a sugár és az objektumok közül a legközelebbi metszéspontot. Így ránézve erre az ábrára, ugye azt mondanánk, hogy hát hogyha erről a sugárról van szó, akkor nyilvánvalóan nem nagyon érdemes a sugarat ezzel meg ezzel az objektummal elmetszeni, mert ők nem a sugár irányába vannak. Látszik, hogy nem lehet velük metszéspont. Másrészt ugye azt is érdemes hozzátenni, hogyha ugye ezek viszont abban az irányban vannak, tehát potenciális metszéspontot jelentenek. Ezeket viszont úgy érdemes földolgozni, hogy először a tórusz, utána az ellipszoid. Mert ha a tóruszon van metszéspont, meg az ellipszoidon is van metszéspont, mivel a tórusz úgy önmagában közelebb van a kezdőponthoz, mint az ellipszoid, ha a tóruszon találunk metszéspontot, már nem érdekes, hogy az ellipszoidon van-e vagy sem. Ha van is, nem lehet közelebb, mint a tórusz. Ez a józan ész. Ezt a józan eszet próbáljuk algoritmizálni. Olyan algoritmusunkra van szükség, ami rá tud nézni a világra, és ki tudja zárni az objektumoknak egy részét, csak azért, mert azok nem a sugár irányába vannak, azon garantáltan nem lehet metszéspont. Másrészt pedig, amivel viszont lehet metszéspont, azt sorrendezi, megmondja, hogy azokat milyen sorrendben kell megvizsgálni, mégpedig úgy, hogy igaz legyen az az állítás, hogyha valahol találtunk metszéspontot, akkor nem érdemes tovább menni, mert hogyha vannak további metszéspontok is, azok csak távolabb lehetnek. Na ezt a tudást mindezett térpartícionáló adastruktúrákba tápláljuk bele. Ez a két dolog olvasható ki egy térpartícionáló adastruktúrából, többé-kevésbé közelítőleg, de mindenképpen konzervatív módon, kik a potenciális metszéspontok egy sugárra, és milyen sorrendben kell végignézni őket. Természetesen ezt elő kell állítani, ennek van egy járulékos költsége, hogy ebben az esetben a sugárkövetés úgy indul, hogy tekintjük a virtuális világot, nem kezdjük el a sugarakat lövöldözni vaktában, hanem először földolgozzuk a világot, és fölépítjük ezt a térpartícionális struktúrát, anélkül, hogy egyetlen egy sugarat is követtünk volna. És amikor a tényleges sugárkövetés indul, akkor először is minden sugára megkérdezzük a térpartícionális struktúrát, hogy kit érdemes metszenni, és kit garantáltan nem. Ugye ez az objektumnak már valamilyen szűkített részhalmazát fogja csak nekem fölkínálni, hát azzal viszont elvégzem a metszéspontot, és a potenciális objektumok között a metszéspontok ugyanolyan minimumát keresem, mint idáig. Három adastruktúrát fogok bemutatni. Az első reguláris térháló. Itt van a virtuális világom. Ráteszek egy ABB-t. Koordináta tengerkel párhuzamos oldalú dobozt itt van, és felosztom őket. Hát két dimenzióval rajzoltam, de három dimenzióval kell gondolkozni, kis cellákra, kis dobozokra. Az előfeldolgozásban végigmegyek minden cellán, és eldöntöm, hogy abba a cellába belelóg-e objektum, és hogyha igen, melyik. Minden cellához informatikai oldalról egy láncolt lista tartozik, amely láncolt listában objektum ID-k, ugye azonosítók vannak, azon objektum azonosítók, aminek van közös része a cellával. Ugye, hogyan lehet eldönteni, hogy egy objektum belelóg-e egy cellába? Legegyszerűbben úgy, ugye konzervatív dolog kell, hogy megnézem az objektum befoglaló dobozát, befoglaló ABB-jét, hogy az belelóg-e a cellába. Ugye két koordináta tengelyekkel párhuzamos oldalú dobozról nagyon könnyű eldönteni, hogy azoknak van közös részük vagy sem. Tehát ezt az egyszerű tesztet kell implementálni, végigmegyünk az összes cellán, ugye nyilván itten ennek az azonosítóját, itt is ennek az azonosítóját, itt mind a kettőnek az azonosítóját berakjuk. Ez az előfeldolgozási lépés. Most indul a sugárkövetés. Amikor kapunk egy sugarat kezdőponttal és irányjal. Ugye nyilvánvalóan csak azokat az objektumokat kell, vagy érdemes elmetszeni, amely belelóg valamely olyan cellába, amin maga a sugár végigmegy. Ezzel az objektummal soha nem kell metszeni, mert ő nem lóg bele a sugár által tekintett cellák egyikébe se. Valóban ez az adastruktúra tudja azt, tud arra válaszolni, hogy kik a potenciálisan metszhető objektumok. Ugye nézzük ezeket a cellákat, amin a sugár végigmegy. Ugye itt nincs semmi, itt sincs semmi, tehát itt nem kell metszeni semmit, gyalogulunk rajta végig. Hoppá, amikor ebbe a cellába vagyunk, ide belóg ez, tehát meg kell kísérelni a metszéspont számítást. Nem biztos, hogy van metszéspont. Ha nincs metszéspont, akkor lépünk tovább. Itt mind a kettővel meg kell kísérelni a metszéspontot. Ugye ebben az esetben itt sincs metszéspont, rálépünk erre, itt sincs, kiléptünk az egészből, nem is találtunk ebben az esetben metszéspontot. Tehát tudja azt, hogy ki lehet zárni az objektumok egy részét. És tudja azt is, hogy milyen sorrendben kell ezt földolgozni, hát abban a sorrendben, ahogy a sugár végig gyalogol a cellákon. Tehát először ezt, és így tovább. Mert ha történetesen ebben a cellában találnánk metszéspontot, akkor nem érdemes már a következő cellára rálépni, mert ha van is ott metszéspont, nem lehet közelebb a kezdőponthoz, mint a idáig megtalál. Egy dolgot kell implementálni ez, hogy ez működjön. Meg kell keresni azokat a háromdimenziós kis cellákat, amin egy sugár végig szalad. ezeket. Ez olyan, mint egy szakaszrajzolás. Nem pontosan olyan, mint a DDA, amit megtanultunk, mert ugye ez egy sor oszlopban nem egyetlen egy cellát válasz ki, hanem az összeset. Tehát ebben az esetben mondjuk kettőt, amin a sugár végigszalad, de ahhoz nagyon hasonló. Hogyan lehet hatékonyan megcsinálni inkrementális elv felhasználásával. De vegyük észre azt, hogy a celláknak van ugye, függőleges síkrendszere, vízszintes síkrendszere, meg egy ilyen mélység síkrendszere. Vegyük észre azt, hogy például a függőleges síkrendszer és a sugár meccéspontja mindig ugyanaz olyan távolságra van. A sugárparamétert mindig ugyanannyival kell növelni, hogy a következő meccésponthoz jussak. Ugyanez a helyzet a vízszintesnél is. Mindig ugyanannyival kell növelni. És a mélységnél is. Hát tartsunk föl három sugárparamétert. És három inkrement. Az inkrement, az aktuális sugárparaméter mindig megmondja, hogy hol van a következő, és a háromból a minimum megmondja, hogy melyik. Tehát, hogyha itt állunk, akkor melyik lesz a következő meccéspont. Ez a reguláris télháló jó, de fölvethetjük vele szemben negatívumként, hogy itt ebben a részben is felosztott egy csomó cellát, és itt is szép, finom lépéseket teszünk, pedig itt igazából nincsen semmi. Ott is darabol, ahol nem kell. Ezzel lehetne segíteni valamilyen adaptív stratégiával, amely adaptív stratégia csak ott osztja föl a nagyobb cellákat kisebb cellákra, ahol érdemes. Az első ilyen adaptív stratégiánk a oktális vagy nyolcas fa. Nyolcas fáról beszélek, de ugye mivel sigma rajzolok, amit kijön, az egy négyes fa vagy quattri jellegű dolog lesz. A történet ugyanúgy kezdődik, mint a reguláris hálónál. Az objektumokat berakjuk egy AABB-be, ami egyetlen egy cella. És utána megszámoljuk, hogy hány objektum van ebben a cellában. Három, ami sok. Mivel sok, fölbontjuk. Az oktri úgy bontja fel a cellát, hogy megfelezi az oldalakat. Tehát két dimenzióban négy kis téglapot gyárt az eredetiből, hogy három dimenzióban nyolc darab cellát. Majd rekurzíven, cellafelezés után rekurzíven a gyermekeknél ugyanezt követi. Megnézi, itt hány van nulla, itt hány van nulla, hát az nem sok, itt hány van egy, az sem sok, itt hány van kettő, mondjuk az sok, akkor megint felosztja. A teljes felosztási séma ugye egy oktális fa két dimenzióban négyes fához vezet, ahol ugye a fa gyökere az egész bokk, a levelei pedig az elemi cellák, ahol végsősorban regisztráljuk azt, hogy melyik objektum van benne. Ugye ez nem fog felosztani olyan tartományokat, amiket nem kell, mert üres. Szóval amikor jövünk a sugárkövetéssel, akkor ugye a történet megint hasonló abban az értelemben, hogy csak azokon a cellákon kell végigmenni, amit a sugár ismetsz, és csak azokkal kell metszeni, akik belelógnak ebben a cellába. Most azért egy picit más, vagy picit bonyolultabb a cellák meglátogatása, ugyanis most a cellák nem ugyanolyan méretűek. Hogyan lehet eldönteni, például a sugár kezdőpontjára, hogy melyik cellában van benne. Ugye a sugár kezdőpontja XYZ koordinátával rendelkezik. A legfelső szinten ezek a felső síkok gyakorlatilag X-re, Y-ra, Z-re egy-egy egyenlőtlenséget jelentenek. Ugye fölötte vagyunk, vagy alatta vagyunk. Nézzük a pontot, és összevetjük a felező sík koordinátáival, és annak megfelelően, hogy alatta vagy fölötte vagyunk, indulunk a gyermek irányába. Rekurzíve. Amikor leértünk a levélhez, akkor ott vagyunk abban a cellában. Megvizsgáljuk, hogy van-e meccéspont. Hát ebben az esetben nincs. Következőre kell lépni. Kiszámoljuk a cella és a sugár meccéspontját. Az ez a pont lesz. Sugárparamétert egy picit megnöveljük, és kapunk egy új pontot, ami minden bizonnyal most már a következő cellában van, amire ugyanezt a sémát eljátsszuk. belépünk a fa tetején, és akkor leérünk, akkor... levélbe ellenőrizik, hogy van-e belső pont, vagy sem. Ez egy adaptív schéma. Nem maximálisan adaptív, mert a felosztásnál nem vettük figyelembe az objektumok elrendezését. Ha úgy döntöttünk, hogy egy cellában sokan vannak, akkor mindig megfeleztük a cellát. Lehet ezen is segíteni, és ez lesz az utolsó ilyen adaptív schémánk, a KD-fa, vagy BSP-fa, ami mindig két részre vág, viszont a vágósíknak a helyét az objektumok elrendezésének megfelelően állítja be. Mint a történet az elején, ABB-be egy cellába foglaljuk, megszámoljuk hány objektum lóg be, három sok, tehát megfelezzük. Keresünk egy koordináta síkot, tehát most ebben az esetben ezt, és azt úgy helyezzük el, hogy a lehetőség szerint ugyanannyi területi objektum jusson a bal, illetve a jobb oldalra. Aztán rekurzíven a két ágra ugyanezt végrehajtjuk. Sok objektum van benne? Nem. Egy. Az nem sok, tehát ez már levél, ezt nem osztjuk tovább. Itt kettő, mondjuk az megint sok, akkor ezt is felosztjuk. Megint egyetlen egy síkkal, koordináta tengelyekkel, párhuzamos síkkal, amit úgy helyezünk el, hogy a területek a két gyermekbe beférjenek. Innentől a bejárás hasonló, mint az oktré. Jó, köszönöm a figyelmet. A feladatokról nem tudtam szót ejteni. Hát akkor azt majd következő alkalommal.